fennállva halljuk azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Lukács evangéliumában a 10. fejezetben, a 25-től 37-ig terjedő versekben. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy próbára tegye, és így szólt. Mester, mit kell tennem, hogy részem legyen az örök életben? Így felelt neki. A törvényben mi van megírva? Hogyan olvasod? Az így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. És fele barátodat, mint önmagadat. Helyesen feleltél, mondta neki. Tedd ezt, és élni fogsz. Az viszont igazolni akarta magát, és ezt mondta Jézusnak. És ki az én fele barátom? Jézus értette a kérdést, és válaszolt. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba. Rablók kezébe került, akik elvették ruháit, megverték, aztán félholtan ott hagyták és elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton Jeruzsálemből, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és mikor meglátta, a másik oldalon tovább ment. Egy utol levő szamaritánus pedig, amikor odaért és meglátta, megszánta, oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte őket. Aztán feltette a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta neki. Viselj rá gondot, s ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. E 3 közül mit gondolsz? Melyik lett fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Aki irgalmas volt hozzá, válaszolta. Jézus erre ezt mondta neki. Menj, te is cselekedj hasonlóképpen. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, társadalmunk, a rablók és a járókellők társadalma, amelyben egyre több ember válik nézővé. Nézői ők saját életüknek, és nézői a másikénak. Mindenben részt vesznek, de csak mint néző. Sportban, játékban, a másik szenvedésében. A rablóknak jobb szolgálatot nem is tehetnének. Dorothea Zölle német teológusnak a szavai ezek, ezen a példázaton való elmélkedéséből érkeznek ezek a gondolatok, hogy a társadalmunk a rablók és járókelők társadalma, és egyébként pedig még ott vannak a nézők. Szomorú és szívbe markoló jellemzés. És ha úgy tetszik, egy örök jellemzés, mert ha visszamegyünk a múltba, és nézzük azt a szituációt, amiben odafordul az írástudó Jézushoz, nézzük a mai szituációt, ez rendkívül hasonló. Érdemes ennek a történetnek a kérdéseire fókuszálni, mert abban minden benne van. És érdemes úgy olvasni a törvénytudó és Jézusnak is a párbeszédét és magát a példázatot is, hogy nyitva hagyjuk. Nem éri el a célját az igehirdetés, nem éri el a célját az olvasás, hogyha a történetet és a írástudónak a Jézussal folytatott párbeszédét lezárjuk és egyszer s mindenkorra értelmezzük. Megközelítéseket adhatunk erre. A kérdése így hangzik. Mit tegyek, hogy részem legyen az örök életben? A felvezetés pedig így hangzik, hogy jött egy törvénytudó, hogy próbára tegye Jézust. Ezt nagyon sok írás magyarázó úgy közelíti meg, és lehet, hogy ez az igazság, de nem tudjuk pontosan, hogy valamiféle csapdát állít a törvénytudó Jézusnak. De sokan azt mondják, hogy nem erről van szó, és én most ennek az értelmezésnek szeretnék teret adni. A próba itt csak erről szól, hogy szeretné egy olyan emberrel megbeszélni a problémáját, akiről sok jót hallott, és próbára akarja tenni, hogy valóban párbeszéd képes. hogy valóban alkalmas-e erre a súlyos párbeszédre, ami őt valóban foglalkoztatja. Tételezzük föl, hogy őt ezt valóban izgatja. Nem Jézusnak akar csapdát állítani, hanem Jézussal akar beszélni, és a próba lényege, hogy Jézus elég okos, bölcs és értelmes erre a párbeszédre. Mert a kérdés fontos. Mit tegyek, hogy részem legyen az örök életben? Az örök életet lefordíthatjuk a magunk számára így, hogy mit tegyek, hogy a létnek és az életnek a teljességébe részt tudjak venni. A beágyazottságába. Hogy legyen múltam, jelenem és jövőm. Mit tegyek, hogy a létemnek és az életemnek súlya legyen, értelme legyen, és ha már örök élet kifejezését használjuk, akkor az én életemnek perspektívája legyen, kifutása legyen. Hogy az én életemnek tartalma és tartása legyen. Feszítő kérdés. Mindegy igazából, hogy milyen kontextusba hangzik el, a magára reflektáló és az életét komolyan vevő embernek a kérdése. És Jézus ezt komolyan is veszi. Visszakérdez, és azt mondja, hogy mi van a törvényben megírva? És itt van még egy fontos másik kérdés, kiegészítő, hogyan olvasod? Ezen könnyen átsiklunk, pedig egy fontos kérdés. Mi van a törvényben megírva, és hogyan olvasod? Vagyis Jézus számol azzal, hogy a törvénynek van betűje, és a törvénynek meg van lelke. És hogy van egy ilyen, hogy hermeneutika, ami annyit jelent, hogy valaminek a magyarázata. A mód, ahogy megközelítek egy szöveget. A mód, ahogy megközelítek egy helyzetet. Hogyan értelmezem? Hogyan vagyok a Bibliával kapcsolatban? Úgy, hogy vannak az igék, mindenre igét kaptam, és azokat szó szerint értelmezem, és akkor így akár félre is. Vagy pedig azt mondom, hogy a Bibliával én párbeszédben vagyok, kérdéseket teszek fel. Egy olyan hermeneutikám van, amivel még Jézussal is vitatkozni tudok. Az Úristennel is vitatkozni tudok, mert a párbeszédből születik meg az üzenet. Hogyan olvasod, hogyan értelmezed te a törvényt? És mi van a törvényben megírva? Annyi mindent mondhatna ez az írástudó, de gyönyörűen összekapcsol két pontot, az Istenhez fűződő szeretetet és a fele baráthoz fűződő szeretetet. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes lelkedből, elmédből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Nos hát, azt gondolom, hogy Jézus szintén nagyon fontos kérdést tesz föl, és komolyan veszi a kérdező embert. És a válaszra, amit kap, Jézus azt mondja, hogy oké, rendben van, tedd ezt, és élni fogsz. Csak hát ugye, már megint ez most mit is jelent pontosan. Azért mondom, hogy a párbeszédben is, és a történetben is tulajdonképpen minden nyitva van. Folyamatos a párbeszéd, és a párbeszéd nem zárul le a példázat elmondásával, mert a példázat is nyitva marad. Akkor járunk el helyesen, ha folytatjuk ezt a párbeszédet. És helyesen a törvénytudó ennek jegyében, hogy Jézus egy olyan ember, aki párbeszédképes, akivel érdemes beszélni, fölteszi a jogos kérdést, egyáltalában nem kekeckedő, hanem jogos kérdést, hogy jó, de ki az én fele barátom? Azért ezt fontos tisztázni, hol a határ? Hogyan értelmezzem a törvényt? Mert hogyha meg tudjuk mondani, hogy ki a fele barát, akkor talán közelebb kerülök ahhoz, hogy hogyan nyerjem el az örök életet, hogyan cselekedjek. És Jézus ezen a ponton azt gondolja, hogy most már nem fogalmakkal kell itt játszadozni, hanem el kell mesélni egy történetet. El kell beszélni egy példázatot. Mert a példázat az meghív. A példázat, hogyha közel engedjük a szívünkhez, nem engedi tovább, hogy nézzük legyünk. A példázat bevon minket vitatkozni, lehet egy kicsit így eltávolítva is akár magunktól a témát és a kérdést. Lehet akadémikus. De a példázat a mindennapi életből jön, és a mindennapi életbe von be minket. és elmondja Jézus a példázatát, és fölteszi a végén a kérdést, hogy melyik lett fele barátja a rabló kezébe esett embernek. És akkor azt mondja az írástudó, hogy hát az, aki észrevette őt és gondoskodott róla. És akkor Jézus azt mondja ennek az embernek, hogy menj el és cselekedj hasonlóképpen. És nehogy már azt higgyük, hogy ezzel megvan a válasz. Hogy nem lehet folytatni a párbeszédet Jézussal. Hogy ne tehetnénk föl a kérdést, hogy kedves Jézus, mit is jelent tulajdonképpen az, hogy cselekedjünk hasonlóképpen? Igen, nincs lezárva. Valóban folytatni kell. És ezt most mindenkire rábízom, hogy hogyan folytatja ezt a párbeszédet. Inkább azt gondolom, hogy közelítsük meg ezt a példázatot, és ez talán ad impulzusokat, hogy hogyan folytassuk Jézussal a párbeszédünket. Tehát Jézus elmeséli ezt a történetet. Egy olyan történetet, amiben találkozunk az erőszakkal, a közönnyel és az irgalommal. És nem elvont formában, hanem konkrét emberi cselekvésekben, találkozásokban. Vajon hol lépünk be ebbe a történetbe? Mi az én, mi a mi kapcsolódási pontunk? Kinek a bőrébe bújunk bele? A rablóéba, a papéba, a lévitájéba, a szamaritánusba, vagy éppen a megvert emberében? Én azt gondolom, hogy érdemes szerepcseréket csinálni, és váltogatnunk ezeket a belépési pontokat. De természetesen ezt úgy teszem, hogy azt gondolom, hogy maga a példázat a legfontosabb belépési pontnak számunkra azt ajánlja föl, hogy a megvert ember képébe lépjünk be. És ha ebbe lépünk be, akkor találkozunk azzal, hogy milyen az, amikor én kiszolgáltatott helyzetben vagyok. Milyen az, amikor én rá vagyok szorulva mások segítségére és mások irgalmára. Ha ilyen helyzetben vagyok, akkor nincsenek ideológiáim, nincsenek előítéleteim. Nem tudok igazán gondolkodni sem a fájdalomtól. Azt fog számítani, hogy ki hajol le hozzá. Mindegy, hogy milyen nemű, milyen vallású, mit gondol egyébként az életről, a politikáról, bármiről. Csak ez az egyetlen egy dolog fog számítani. Az összes többi belépési pont arra fog minket meghívni, hogy moralizáljunk. Természetesen megtehetjük, és fontos, hogy ránézzünk ezekre a magatartási formákra, de én azt gondolom, hogy mégis szem előtt kell tartanunk, hogy Jézus számára a legfontosabb belépési pont ebben a történetben az összevert ember. Hiszen az utolsó kérdés erre vonatkozik, ki volt ennek az embernek a fele barátja? Nos hát nézzünk akkor rá ezekre a magatartásokra és ezekre a személyekre. Az első pont, és én most fenntartanám a megvert ember szemszögét elsőre, az első pont az, hogy találkozom az erőszakkal, a rablókkal, egy véres úton. Azt élem meg, hogy kifosztottak, megaláztak, lenyomtak, és hogy ez egy mindennapi élmény tud lenni a munkahelyen, az orvosi rendelőbe, az utakon, a családban, bárhol, bármilyen helyen. És ha szerepcserét akarok csinálni, akkor azt mondhatom, ha én vagyok a rabló, akkor erőszakos vagyok. Akkor rablom a másik idejét, energiáját és jó indulatát. Nos hát ez az egyik pont, és valóban látjuk talán, hogyha a kifosztott ember szemszögéből nézzük, ott nincs moralitás. Ha a rabló felé nézzük, és én ilyen jegyeket ismerek föl magamba, akkor ennek nem annyira örülök, hogy én így bánok másokkal, hogyha ez a történet nekem tükör tud lenni. Aztán a következő pont az, hogy az erőszak után találkozom a közönnyel. Nyilván ezt a közönyt a pap és a lévita képviseli. Megint maradok az összevert ember szemszögénél. Azt élem meg, hogy átnéznek rajtam. Azt élem meg, hogy nem vagyok fontos. Azt élem meg, hogy kit érdekel, hogy mi van velem. Nem veszik észre. Zsida Jenőnek van egy csodálatos verse, az a cím, hogy Drótok között, és azt gondolom, ha már Jézus példázatot használt, és ez egy végül is, ha úgy tetszik, költői műfaj, legyen itt egy vers erről, mit jelent kiszolgáltatottnak érezni magamat drótok között. Hálózó drót felett megakadt testemet nem veszik észre. Áramtűz aranyoz, rángat és villanyoz, nem veszik észre. Vergődök, remegek, mint lázas betegek, nem veszik észre. Mélységes rögökre vérezek hörögve, nem veszik észre. Ordítok, mint a vad, mindenki elhalad. Nem veszik észre. Simulok, hallgatok, kinyúlok, meghalok. Nem veszik észre. És azt gondolom, hogy ezek erős szavak arra, hogy hogyan lehet megélni a közönyt és a kiszolgáltatottságot. A szerepcsere pedig arra hív minket, hogy megtapasztaljuk a közönyt úgy, mint belefáradást a segítésbe, belefáradást az életbe, a munkába, a dolgokba. Vagyis a közönynek két arcát nézhetjük meg, ami engem ér, az engem ért közöny, amit Dzsida verse fejez ki, és az a közöny, ami elhatalmasodik rajtam mások felé. Az elsőben nincs moralitás. A másodikban igen. Nem örülök, ha ilyen vagyok. Bár ebből az állapotból igazából nehéz kilépni, és megvan az oka. Természetesen a pap és a lévita nem feltétlenül kiégett emberek. Őket igazából az vezérli, hogy megvan az a csoport, ahová tartoznak. Annak a csoportnak megvannak a normái, és megvannak a szabályai, amit úgy gondolnak, hogy követni kell. Amit nem írhat felül semmilyen impulzus. Az az impulzus sem, hogy ott van egy összevert ember. Megint ez moralizálásra hív minket, hogy milyen az a csoport, milyen az a szabály, milyen az a közeg, amelyik egyszerűen a benne lévőnek nem ad annyi erőt, annyi szabadságot és lehetőséget, hogy impulzíve áthágja a csoportjának a szabályait. De itt nem történik ilyesmi, tovább sétálnak. Nos hát harmadszorra pedig találkozom az irgalommal. Megint csak maradjunk a megvert ember szemszögénél. Találkozom az irgalommal. Jön egy ember, aki szamaritánus, bár engem ez most abszolút nem érdekel, de úgy amúgy az előbb elhadadó szemében, a pap és a lévita szemében, de ez egy gyűlölt idegen. Egy gyűlölt idegen. Ez a gyűlölt idegen megáll. Időt szár rám. Kilép a meghatározottságából. Kilép abból a csoportból, ahová tartozik. Vélhetően én a megvert ember zsidó vagyok, ő meg samaritánus. Nyugodtan köphetne egyet, és tovább mehetne. Nem ezt teszi. Kilép a meghatározottságából. Lehajol, és nem leereszkedik. Ez az irgalomnak a mozdulata. Aztán bekötöz olajat és bort. Ad a sebemre, kimossa, bekötöz. Ez a gondoskodásnak a gesztusa. Aztán feltesz az állatára. Elvisz egy fogadóba. Vagyis eljuttat engem oda, ahol tovább tudnak ápolni. Tovább megy. Nem köt magához. Nem várja a hálálkodásomat. Nem várja azt, hogy egy életre lekötelezett legyek neki azért, amit értem tett. Vagy majd valahogy és valamilyen módon, amikor eljön az idő, akkor úgy érezzem, hogy ezt nekem kötelességem visszaadni. Mindez nem történik. És megint csinálhatunk szerepcserét, ami megint vihet a moralitás felé. Ha én vagyok a szamaritánus, ez azt jelenti, hogy van időm, hogy ki tudok lépni a csoportom szabályaiból, hogy le tudok hajolni, hogy tudok gondoskodni, hogy el tudom juttatni az illetőt a további gondoskodás és védelem helyére, és hogy el tudom őt engedni, nem kötöm magamhoz, nem szükséges, hogy elvárjam tőle, hogy ő hálálkodjon nekem a jövőben. Nos hát, erről szól Jézus példázata. Emberi sorsokról, rablókról, áldozatról, járókellőről, segítőről, találkozásokról, ami a kereszténységnek a lényege. A beszélgetésről és a párbeszédről, ami szintén a kereszténységnek a lényege. A történet, a párbeszéd az írástudó és Jézus között folytatódik, nincs lezárva ezzel a példázattal semmiképpen sem. És Jézus mondatával sem, aki azt mondja, hogy cselekedj hasonlóképpen. Gondoljátok végig, döntsétek el, hogy a ti számotokra ez mit jelent. Amen.